atyától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunkat énekeljük. A 84. Zsoltárunkat az első versével énekeljük el. Első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljunk helyet, testvérek, és az 512. énekünket keressük elő, ennek első három versét énekeljük el. Az 512. dicséretünk első három versét mondjuk el. Az első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás könyvének 64. részéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 64. részében az első verstől 11. versig. Bocsánat. Ó, bár csak megszakítanád az egeket és leszállnál, előtted a hegyek elolvadnának, mint a tűz meggyújtja a rőzsét, a vizet a tűz felforralja, hogy nevedet ellenségeidnek kijelentsd, hogy előtted reszkessenek a népek, hogy cselekedné rettenetes dolgokat, amiket nem vártunk, leszállnál és előtted a hegyek elolvadnának. Hiszen öröktől fogva nem hallottak, és fülükbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Elébe mégy annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik útaidban rólad emlékeznek. Íme te felgerjedtél, és mi vétkezénk. Régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? És mi minnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertésztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb minnyájan, és álnokságaink, mint a szél hordának el bennünket. És nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkelne és belét fogódzna, mert orcádat elrejtét tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztottál. Most pedig, Uram, atyánk vagy te, mi sár vagyunk, és te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk minnyájan. Ó, ne haragudjál, Uram, felettébb, és ne mindörökké emlékezzél álnokságainkról. Íme lásd, kérünk, minnyájan a te néped vagyunk. Szentségednek városai pusztává lettek, Sion pusztává lett, Jeruzsálem kietlenné. Szentségünk és ékességünk házát, hol téged atyáink dicsértenek, tűz perzselte föl, és minden, amiben gyönyörködtünk, elpusztult. Hát megtartóztatod é magad, mindemellett is, Uram? Hallgatsz é, és gyötörsz minket felettébb. Isten áldja meg az ő igét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, te vagy a mi alkotónk, és mi por és sár vagyunk, mulandó teremtményeid. Urunk, kérünk mégis, hogy szólj most hozzánk ezen az Isten tiszteleten, bár nem érdemeljük meg, mert noha por és sár vagyunk, még bűneinkkel is szomorítunk, és ingerlünk tégedet. Mi rászolgáltunk arra, hogy végképpen elrejtőzzél előlünk, és ne magunkra hagy bennünket, ne törődj velünk, de kérünk, hogy mégis irgalmasan a te egyszülött fiad érdeméért, Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy mégis fordulj hozzánk, beszélj hozzánk ezen az Isten tiszteleten is. Kérünk téged, hogy ajándékozz meg a te drága beszédeiddel, és segíts minket, hogy hittel tudjuk elfogadni mindazt, amire ma is tanítasz minket. Köszönjük néked, Urunk, hogy megoltalmaztad életünket az elmúlt napokban, és köszönjük, hogy most itt lehetünk, de színed előtt állhatunk. Légy áldott, hogy nem csak a teremtőnk vagy, hanem valóban a megváltónk is vagy, aki nem akarod, hogy a bűneinkben, a kárhozatban maradjunk, hanem azt akarod, hogy bűneinkből megtisztulva új életet kezdjünk, örök életünk legyen. És azt akarod, hogy ne mocskoljuk magunk körül ezt a világot, hanem a te tiszta, szent, tökéletes lényedet sugározzuk szavainkban, cselekedeteinkben is. Kérünk téged, hogy formálj minket, hogy ilyen emberekké válhassunk. És amikor innen kimegyünk otthonainkba, családjainkba, munkahelyünkre, akkor hadd vigyünk téged magunkkal. Kérünk téged, hogy áld meg a mai együttlétünket, minnyájunk szívét, akinek szomorúsága van, azt vigasztald meg, akinek öröme van, azt erősítsd meg. Add, Uram, hogy minnyája rá tudjunk tekinteni, és benne tudjunk gyönyörködni ezen az alkalmunkon. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve énekeljük a 164. énekünknek az első versét. A 164. énekünk első versét. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvassuk el. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részéből. A 17. rész 24. versétől a 28. verséig. Leülve hallgassuk meg ezeket az ige verseket. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében a 24. verstől a 28. versig ezt olvassuk. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem emberek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározva eleverendelt idejüket és lakásuknak határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jó lehet bizony nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Kedves testvérek, visszatérünk most Pál apostolnak híres prédikációjához, az aténi prédikációhoz. Láttuk az elmúlt alkalmakkor, hogy rámutatott arra az igazságra, hogy Isten teremtette az emberiséget, és arra is rávilágított, hogy Isten a történelem ura, kijelölte, hogy melyik nép, hol és milyen időkben vagy időpontok között legyen, éljen a föld kerekségén. Mindezeken túl, tehát azon túl, hogy megteremtette és kijelölte a népeknek a helyét és a történelemben elfoglalt időszakát, mindezen túl adott az emberiségnek az Isten egy hatalmas megbízást. És erről szeretnék most beszélni. Azt a megbízást adta nekik, hogy keressék az Urat, ha ugyan kitapogathatnák és megtalálhatnák őt. Itt van előttünk tehát az emberiség feladata, tudnélik, keresse az Urat. Keresse az Urat. Isten maga adta ezt a feladatot az emberiségnek. Minden egyes embernek, aki él a Földön. Kötelességévé tette az emberiség minden egyes tagjának, hogy keressék őt. És az emberiség pedig úgy tűnik, hogy keresi is az Istent. Keresi is az Istent. Mintha lenne benne valami az emberek szívébe, lelkébe, ami arra ösztökéli őket, hogy keressék az Istent. Persze kívülről is ösztökéli őket az Isten arra, hogy keressék őt, de nem csak ez a külső ösztökélés van, vagy ösztönzés van, hanem van az emberek lelkében, szívében valami belső hajtóerő, ami arra űzi őket, arra mozdítja őket, hogy keressék az Istent. Keressék az Istent. Ha végig pillantunk most a történelmen, az emberiség történelmén, akkor azt látjuk, hogy bárhol és bármikor az emberek keresik az Urat, testvérek. Keresik az Urat. Itt a Pál apostol ugye Aténba beszélt a görögöknek. A görögök is keresték az Urat. Tapogatóztak utána. Hát, ha megtalálhatnák. A görögöknek a vallása, egy nagy tapogatózás az Isten után. A görögöknek a filozófiája, egy nagy tapogatózás az Úr után. Hát, ha megtalálnánk az Istent. Hát, ha megtalálnánk az Istent. De nem csak a görögökre igaz ez, hanem minden népre, testvérek. Erről tanúskodik az a sokféle vallás, amit találunk a világon. Kezdve az animizmuson, a totemizmuson keresztül, a politeista, henoteista, panteista, monoteista vallásokon keresztül, ezek mind ilyen vallási kategóriák, amiben szokták sorolni a különböző vallásokat. Rengeteg vallás van, és mindegyiknek valamiféle istensége, vagy istenségei vannak. Mehetünk keletre, nyugatra, északra, délre, a világ bármelyik zegébe, zugába, bármilyen elmaradott primitív emberek közé, vagy bármilyen fejlett kultúrájú népek közé, testvérek, mindenhol ott van a vallás jelenség, és minden vallásnak van valamiféle Isten elgondolása. Mert keresik az emberek az Isten. Aztán, testvérek, vegyünk a kezünkbe egy filozófia könyvet, és kezdjük lapozgatni. Ott azt látjuk, testvérek, tulajdonképpen, hogy az emberek megpróbálták, a filozófusok megpróbálták az ész segítségével, az értelem, az intuíció segítségével megtalálni, kitapogatni az Istent. Nevezték, persze nem csak Istennek nevezik, a filozófusok legtöbbször nem Istennek nevezik azt, amit keresnek, vagy akit keresnek, nevezik abszolút szellemnek, nevezik ideának, nevezik létnek, nevezik nousznak, értelemnek, nevezik taónak. Ezernyi neve van, de mind ugyanazt jelöli. A legfelsőbbet, az istenséget. A filozófusok keresték az értelem segítségével. Elmegyünk a spiritualistáknak, vagy misztikusoknak a területére, testvérek. Ez is egy hatalmas terület. Ugyancsak azt találjuk, hogy azok is keresik az Istent. Ők pont ellenkezőleg, mint a filozófusok, akik az értelem által keresték, ők az értelem a tudat kikapcsolásával keresik az Istent. Igyekeznek megtalálni az Istent, mégpedig a lényüknek a legmélyén, leásni valahogy a tudatuk alá, és megtalálni saját magukban az Istent. Meditációk által, jóga által, autogén tréning, transzcendens meditáció által, egy csomó ilyen misztikus gyakorlat van, ami által az ember kikapcsolva az értelmet és a tudatot lesüpped saját maga lelke mélyére, és keresi az állítólag ott lévő Istent, tapogatózik utána. Tapogatózik utána. De voltak éppen testvérek, talán azt is mondhatjuk, hogy végső soron a tudomány is erről szól. A tudomány, a természettudomány, a matematika keresi az Istent. Keresi az Istent. Einsteinnek volt a nagy célkitűzés. Remélte, hogy megtalálja azt az egyenletet, amivel leírhatja magát az Istent. Az egyetlen, a világ magyarázó egyenletet. Azt hitte először a relativitás elméletre, hogy megtalálta, de aztán rájött, hogy nem az. Testvérek, a tudósok is keresik az Isten, tapogatóznak utána, maguk eszközeivel, a maguk módján. Tehát, testvéreim, úgy a vallások, a filozófia, a misztika, a tudomány, oda megyünk, kicsit körülszaglászunk, és mit látunk, hogy keresik az Istent. Keresik az Isten, testvérek. És egy csomó ember van, aki ezekre megfigyel, hogy hát, ha talán ezek megtalálták volna, és megmutatnák nekünk az Istent. És megmutatnák, elvezetnének hozzá bennünket is, hétköznapi embereket, akik se nem vagyunk vallásalapítók, se nem vagyunk filozófusok, se nem tudósok, se nem misztikusok, valahogy mi is el akarnánk jutni az Istenhez, talán azoknak segítségével. Mert mi is keressük az Isten. Keressük azt, aki a világnak a dolgai mögött áll, aki a világ jelenségei mögött áll, aki a világ eseményei, vagy akár életünk eseményei mögött áll. Legyenek azok pozitív események, vagy negatív, szomorú, derűs, váratlan, vagy várt események, kiáll a dolgok mögött. Kiáll a dolgok mögött. Nos, van egy nagy keresgélés, testvérek, egy nagy tapogatózás ebben a világban, de úgy látjuk, hogy ez a keresgélés eredménytelen. Látszólag van eredménye, de valójában nincs eredménye. A görögök, akiknek itt Pál apostol prédikált, eljutottak hova? Volt 3000 istenük már, és végül eljutottak az ismeretlen Isten oltárához, ami ott állt közöttük, az ismeretlen Istennek. Hosszú keresgélés után, századokon át tartó keresgélés után bevallották, hogy még létezhet egy ismeretlen istenség. Talán még nem ismerjük az igazi Istent. És így jár mindenki, testvérek, legyen filozófus vagy bármi, aki megpróbálja kitapogatni és megtalálni az Istent, kutatásai során eljut végül oda, az ismeretlen Isten oltárához, hogy még tudnélék, még mindig nem ismerem az igazit. Ismerek már állítólag sok ezernyi istenséget, de ezek közül egyik sem az igazi. Mert ha valamelyik az igazi lenne, már nem keresgélnék tovább. Már nem keresgélnék tovább. Már befejeződött volna a keresgélés, hiszen minek keresgéljük azt, amit egyszer vagy akit egyszer megtaláltunk. Ha elveszítjük az óránkat, elkezdjük keresgélni, de csak addig keresgéljük, amíg meg nem találjuk. Ha már megvan, már nem keresgéljük tovább. Az emberiség pedig, testvérek, századok, most már évezredek óta tulajdonképpen, mind a mai napig keresgéli az Istent. Hiába van százezernyi, vagy nem tudom mennyi pontosan számszerűleg, Isten elképzelés, Isten elgondolás. Egyszerűen olyan, mintha egy se lenne, mivel ennyi sok van. Olyan, mintha egy se lenne. Az Isten felüli tudatlanság teljes. És az a különös, testvérek, hogy ahelyett, hogy ezt beismerni az emberiség, néhány tagja, még a felvilágosodás idejében például Lessing, kitalált azt az elméletet, hogy ez a sok száz, sok ezer istenség lényegében tulajdonképpen egy és ugyanaz. Tehát a különböző népek, népcsoportok, filozófusok, vallásalapítók más néven, de ugyanazt az istenséget találták meg és imádják. Vagyis azt mondták ki, hogy minden vallás központjában ugyanaz az istenség áll. Ha más a neve, akkor is. Minden vallás, minden filozófia egy út, ami ugyanahhoz az Istenhez vezet. Mindegy, hogy valaki taoista, vagy matematika útján megy, vagy a misztika útján megy, vagy valamely keresztény vallás útján megy. Végül mindegyik vallás ugyanoda ér el. Egy hegyet szoktak elénk festeni, hogy nézzétek, van egy hegy, és annak a hegyén tetején ott van az Isten, és a vallások, filozófiák, tudomány, mindegyik egy út, ami ugyanaz az Istenhez vezet. Ezt testvérek, nagyon elterjedt ez a nézet, mind a mai napig, és valószínűleg itt közöttünk is valaki ezt vallja. Ez az elmélet azonban, testvérek, megbukik. Megbukik, amikor elkezdjük a különböző vallásoknak, meg filozófiáknak az isteneit összevetni. Mert alapvető eltérésekkel találkozunk. Alapvető eltérésekkel találkozunk. Van olyan Isten, amelyik van. A másiknak az istene éppen keletkezőben van. Még nincs, keletkezik éppen. Van olyan Isten, amelyik személy, a másik csoport istene személytelen. Most személy vagy személytelen? Tárgy vagy személy? Nem tudják eldönteni. Az egyiknél végtelen messze van az Isten, a másiknál közel van az Isten. A harmadiknál sok Isten van, az ellentétibe azt mondják, csak egy Isten van. Az egyik azt mondja, csak jó az Isten, a másik azt mondja, vele szemben jó és rossz is az Isten. Hát testvérek, olyan feloldhatatlan ellentmondások vannak az Isten képek között, hogy azt kell kérdezzük, hogy akkor ez az egy Isten állítólag, ez tele van ilyen ellentmondásokkal, ilyen feloldhatatlan ellentmondásokkal? Ez tele van ilyen feloldhatatlan ellentmondásokkal? Hát akkor tulajdonképpen teljesen megfoghatatlan ez az Isten, hogy ez kicsoda, micsoda tulajdonképpen. Akkor gyakorlatilag nem tudunk róla semmit. Mert vagy az egyik igaz, vagy a másik, de hogy mind egyszerre igaz legyen, akkor az azt jelenti, hogy nem tudunk róla semmit. Ráadásul testvérek, ennek az említett elméletnek van egy másik gyengéje is, tudnélik azt, hogy a Biblia élesen szemben áll vele. Élesen szemben áll vele. Ki mondja azt a Biblia, hogy a filozófusoknak, misztikusoknak, vallásalapítóknak, tudósoknak az istenei csak hiába valóságok. Úgy nevezi a Biblia, hogy bálványok. Bálványistenek nem léteznek. Tulajdonképpen semmik. Az Isten keresők által kitalált istenek, kitalációk, fantomok tulajdonképpen nem léteznek. Mert a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen egy Isten van. Az ember, testvérek, igenis képes arra, hogy magának isteneket gyártson. Ezt nem csak Calvin mondta, hanem megmondta az ateizmus legnagyobb filozófusa Feuerbach is. Ludwig Feuerbach. Azt mondta, az emberek saját maguknak alkotják az Istent. Azok tulajdonképpen nincsenek, csak az emberek kitaláció. Amilyen egy ember, olyan az istene. Pontosabban, amilyen egy ember a szíve mélyén szeretne lenni, olyan az istene. Van egy szegény ember, ő egy gazdag istent képzel magának. Van egy jól lakott ember, az egy szegény istent képzel magának. Van egy tisztátalan ember, az egy tiszta istent képzel magának. És így tovább. Az ember olyan Isten talál ki magának, s ültet a mennyek trónjára, amilyen ő maga szeretne lenni a lelke mélyén. Ez volt Feuerbach. Ezt az ő vallás kritikáját átvette egyébként Marx is. Ezt átvette tőle a Nietzsche, átvette tőle az egész modern teológia, hogy mondjunk valami érdekeset is. A testvérek, az ember, csak azt akarom ezekkel mondani, hogy az ember bizony képes arra, hogy a nagy Isten keresésébe, ahelyett, hogy beismerni, hogy nem talált senkit, és nem tudja, hogy kicsoda az Isten, tulajdonképpen kitalál magának egyet. Egyik ilyet, másik olyat, a harmadik amolyat. Utána ráragasztják, hogy mindez tulajdonképpen egy és ugyanaz. Nem. Az ellentmondások feloldhatatlanok, és a Biblia szembeáll ezzel a nézettel, testvérek. Tehát itt vagyunk, mind a mai napig keresgéljük az Istent. Voltak éppen ez a rendeltetésünk. Nekem is, nektek is. Keressétek az Istent. Ez a keresés azonban, testvérek, voltak éppen egy igen furcsa utcába jut, ugye egy zsák utcába jut, mert hát eredménytelen. Eredménytelen ez a keresés. Már amikor Pál apostol ott állt Athénbe, és ezeket elmondta a görögöknek, már akkor is eredménytelen volt. És itt jön egy érdekes dolog, hogy Pál apostol itt elkezd megint erről az Istenről beszélni, és azt mondja, hogy akit ti tulajdonképpen keresgéltek, tapogattok utána, ez az Isten először is nincs messze egyikünktől se. És másodszor pedig azt mondja, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hát nézzük csak először, azt mondja, hogy ez az Isten, akit tapogatózva keresgéltek. Ez nincs messze egyikünktől sem. Közel van minnyájunkhoz. Ez egy olyan furcsa dolog, testvérek. Ha elgondolkozunk rajta, hogy lehet ez, hogy az apostol az írás alapján azt tanítja, hogy az Isten egyikünktől, egyik embertől sincs messze, sőt egészen közel van hozzá, az ember meg nem látja. Nem találja. Tapogat utána, de nem találja. Ez egy olyan furcsa dolog, mint amikor a szemüveges emberekkel történik ilyen, hogy keresgéljük a szemüvegünket, azt nem veszük észre, hogy rajtunk van. Hirtelen ezt észbe kapunk, hogy apá, itt van a fejemen, ugye, vagy a szememen. Testvérek, ilyen valahogy, hogy keressük az Istent, aki ott van köz, és nem találjuk. A görögök ezért arra gondoltak, ezek, akiknek itt Pál prédikál, hogy hát azok fenn vannak valahol az Olimposz tetején. Fenn vannak az Olimposz hegy tetején, nagy ritkán lejönnek az emberek közé, de hát alapjában véve azok nem törődnek az emberekkel, mert nagyon jól el vannak magukba is. Ugyanezt a nézetet vallották az angol deisták is. Deisták, így nevezték őket, ez egy filozófiai irányzat volt. Azt mondták, Isten megalkotta a világot, aztán elment a világnak egy távoli zugába, ott leült, azt nem törődik velünk. Messze van tőlünk. De nem kell deistákig visszamennünk, elég elmenni Etédre, az erdélyi kis falucskába, ugye, ahol leültünk az atyafival, ugye, a kocsmába, ha szabad már megmondanom az igazat és valót, várva a harangozót, hogy hozza a templom kulcsát, hát más hely nem lévén, ugye, beültünk a kocsmába, tekintettel arra, hogy Székely tanácsadónk is ott ücsörgött, és kezdtünk vele beszélgetni. És azt mondta, tudja, hogy mi van itten? Mondja nekünk a Székely. Azt mondja, elhagyott minket az Isten. Elhagyott minket az Isten. Elhagyott. Nem törődik velünk az Isten. Nem kell a deistákig visszamenni, meg az Olimposz hitű görögökig, elég elmenni Székelyföldre. De lehet, hogy ma is itt is van közöttünk olyan valaki, aki ugyanezt vallja, hogy hát Isten elhagyott minket, nem törődik velünk. Ez a Székely agyafi ezen annyira elkeseredett, hogy bánatát borba folytotta. És tulajdonképpen egyfolytában ivott. Lehet, testvérek, hogy ha értené, hogy az Isten nincs messze tőle, hanem egészen közel van hozzá, akkor nem ezt csinálná. Akkor lehet, hogy másképpen élne. Hát nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki borba folytja bánatát, amiatt, hogy Isten elhagyta. De lehet, testvérek, hogy nem ilyenek vagyunk. Lehet, hogy kétségbe esettek vagyunk. Tulajdonképpen egy csomó ember teljesen kétségbe van esve. Az Isten elhagyott, és marad a kétségbeesés, az üresség. Más meg fogja magát, vérszemet kap, és elkezd tombolni. Ha az Isten messze van, hát akkor tulajdonképpen nem is látja, hogy mit csinálunk. Éljünk, ahogy kedvünk szottja hozzá. A törvényeit lábbal tiporjuk. Az akaratával nem törődünk. A nevét csak káromkodásba emlegetjük. Úgy se hallja, úgy se látja, hogy mit csinálunk. Hazudozzunk össze-vissza. Paráználkodjunk, törjünk házasságot, öljük a gyerekeinket halomra. Nem érdekes. Úgy se látja, messze van. Most, testvérek, melyik a jobb dolog? Ha valaki kétségbe esik, bánatát borba folytja, vagy éppen elkezd a bűnbe tombolni, mert azt hiszi, hogy az Isten távol van. Testvérek, nincs távol tőlünk az Isten. Azt mondja az apostol, hogy közel van az a teremtő, a világkormányzó, a személyes élő Isten, akit ki kellene tapogatnunk és meg kellene találnunk, nincs messze egyikünktől sem. Nem csak úgy általában nincs messze tőlünk emberiségtől, hanem egyikünktől sem. Tőled se, meg tőlem sincs messze. Sőt, egészen közel van. akkor is közel van, hogyha egyedül vagy. Ha esetleg nem kell lesz senkinek, ha munkanélküli, vagy ha boldogtalan házasságban élsz, ha gyászolsz, vagy ha éppen valami nagy örömöd van, nincs messze tőled az Isten. Mert nincs messze egyikünktől sem, mondja az apostol. Annyira nincs messze, és itt térünk át a második üzenetére, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne élünk és mozgunk és vagyunk. Ezt a mondatot, testvérek, jól meg kell értenünk. Nem azt mondta Pál apostol, amit a sztoikus filozófusok tanítottak abban az időben, meg ma is, hogy a világ szellemnek, ennek a valamiféle istenségnek egy szikrája, a személytelen istenség egy szikrája valahol mélyen a lelkünkbe van. Nem azt mondta, testvérek. Ez a nézet, amit azok a sztoikusok voltak, ez a panteizmus, hogy az istenség mindenkiben benne van. Nem ezt mondta, hogy az istenség mindenkiben benne van. Hanem azt mondta, hogy mi vagyunk benne. Nem panteizmus, nem mindenben benne van az Isten, hanem a mindenség benne van az Istenben. Pán enteizmus, ezt így szokták kifejezni görögül. A mindenség benne van az Istenben. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez azt jelenti, testvérek, hogy olyan közel van hozzánk, mint a bőrünkhöz a levegő. Mint amikor beugrunk a medencébe, és kezdünk úszni, és a víz ott van egészen közel a bőrünkhöz. Szinte nincs is semmi közte. Benne élünk, mozgunk, körül fog minden felől bennünket ez a személyes Isten, akiről Pál apostol beszél, és a Biblia, aki a Bibliában beszél. Ezt, testvérek, tulajdonképpen azt jelenti ez a mondat, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, hogy mi egyrészt tőle eredünk, és másrészt tőle függünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Őtőle vagyunk egyáltalán, őtőle van az életünk, őtőle van a mozgásunk, őtőle van az, hogy egyáltalán létezünk. De nem csak ennyit jelent, hanem az, hogy tőle függünk életünknek minden másodpercében. Ez a benne élünk azt jelenti, hogy őtőle függ az életünk. Benne mozgunk, azt jelenti, hogy tőle ered a mozgásunk. Azért tudunk bármit csinálni, mert ő ezt lehetővé teszi. És nem is léteznénk, hogy nem akarná, hogy léteznénk. Ő fölöttünk áll. Ő meghalad bennünket, és mi benne tudunk csak létezni. Nem csak mi itt, akik itt ücsörgünk és gondolkozunk, hanem az egész mindenség, azt mondja az írás. Az egész mindenség. Nem lenne, nem tudna élni semmi. Nem tudna megmozdulni semmi. Nem tudna létezni semmi, ha az Isten nem tenné azt lehetővé a számára. Pál testvérek egy olyan hatalmas szeméről beszél, aki a görögök számára is, meg a mi számunkra is tulajdonképpen felfoghatatlan. De mégis valamit megérthetünk belőle, különösenképpen, ha hiszünk annak, amit az írás mond, a Biblia mond. Egyébként a görögök, testvérek, nem véletlenül mondja Pál apostol ezt a három fogalmat, mert a görögök pontosan a filozófiájuk beközül a három fogalom körül tekerektek állandóan. Mert a görög emberek észlelték azt, amit mi is észlelünk, hogy a világban van élet, van mozgás, és van lét. Létezik az egész világ. Ők érzékelték ezt a valóságot a maga teljességébe. De nem elégedtek meg ennyivel, hanem elkezdtek kérdezni, hogy de miért van? Mögé kérdeztek, az okokat kezdték el firtatni. Ami él, miért él? Ami mozog, miért mozog? Mozog, látta Arisztotelész, látta, hogy mozog az egész mindenség. Pantarei, az egész valóság mozog. Az emberek tevékenykednek, a növények, a fák, minden, az állatvilág, a történelem mozog. Fejlődik, átalakul folyamatosan. Miért mozog? Miért van a mozgás? És itt vannak a létezők, a öntudatlan létezők. Miért létezik, ami létezik? Miért van, ami van egyáltalán? Mögé kérdeztek a dolgoknak, testvérek. Ezek gondolkodó emberek voltak, nem olyanok, mint a mai emberek. A média által elhülyített mai ember, aki már nem kérdez a dolgok mögé, megelégszik azzal, ami van. Olyan, mint az állat, testvérek, sajnos. Azt kell mondjuk, mint az állat. Az van ilyen szintre lesz, az nem kérdez semmit. A macska nem gondolkozik, hogy mi van a dolgok mögött. az egér se. De nagyon sok ember se gondolkozik, ezen pedig emberlétünkhöz hozzátartozna az, hogy gondolkozzunk egy kicsit el a dolgok hátterén. És keressük, kutassuk, mint a görögök, hogy mi van ott a dolgok mögött, vagy ki van ott a dolgok mögött. A görögök testvérek keresték, hogy vajon ez a három dolog, ami a világban van, az élet, a mozgás, vagy a létezés, ez három különálló okra vezethető vissza, vagy talán pontosan csak egyre. Egy dolog van, ami mindet összeköti egymással. Egy oka van az életnek, a mozgásnak és a létnek is. Egy oka van, ezen gondolkoztak. És Pál apostol most itt eléjük jön, és azt mondja nekik, emberek, igen, egy oka van. Az Isten az oka, akiről beszélek nektek. Az ismeretlen Isten, akit nem ismertek. Az az oka ezeknek a dolgoknak. Ti meg se tudnátok itt, nem tudnátok élni, nem tudnátok egy mozdulatot se tenni, nem tudnátok létezni se, ha ez az Isten nem tenné ezt lehetővé nektek. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk, testvérek. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy az egész mindenség, minden jelensége hozzá van kötve, elválaszthatatlanul hozzá van kötve az Istenhez. Olyan szálak vannak, amiket nem lehet elvágni. Ha elvágjuk a szálakat, megszűnik az élet, megszűnik a mozgás, megszűnik a lét. Az, ami van, nincs tovább. Vége. Testvérek, mi azt hisszük, nagy okos emberek lévén, ugye, hogy mi csak úgy magunktól vagyunk, mert mi olyan nagyon tehetséges valakik vagyunk, hogy mi úgy tudunk lenni, meg élni, meg mozogni. Magunknak tulajdonítjuk ezeket a dolgokat, és meg se gondoljuk, hogy az Istentől függünk minden egyes rezdülésünkbe, életünk, létünk minden másodpercébe. Calvin jól mondta, hogy meg se tudnánk mozdulni. Egy árva mozdulatot nem bírnánk tenni, hogyha az Isten nem tenné lehetővé. Nem tudnánk levegőt venni, és nem tudnánk létezni sem, mint egy kő, ha az Isten nem akarná, hogy létezzünk, testvérek. Ez személyesen rád is, meg rám is igaz. Most, testvérek, itt vagyunk, hogy tapogatózunk az Isten után, keresgéljük, és közben mi a helyzet? Az, hogy közel van hozzánk, közelebb a pórusoknál, pórusainknál, és benne élünk, mozgunk és vagyunk. Meg se tudnánk mozdulni. És az a döbbenetes, testvérek, hogy ezt az Istent nem találjuk. Ez egy tragédia. Nem találjuk. Nem találjuk. Miért nem találjuk? Miért nem találjuk meg? Erre a Biblia alapján lehet válaszolni, testvérek, azért, mert az emberiség Ádám bűnesete óta megromlott értelemmel rendelkezik. Az ember értelme megromlott. Ez nem azt jelenti, hogy az eszünk által nem tudunk hatalmas és nagyszerű dolgokat kitalálni, mert ki tudunk. Isten meghagyta az eszünket, hogy még működjön. De egy dologra képtelen az eszünk, testvérek. Az értelmünk egy dologra képtelen, hogy megtalálja az Istent. Erre az egyre képtelenek vagyunk, hogy megtaláljuk őt. Nem látjuk, nem értjük, nem bírunk el fölemelkedni hozzá, nem bírunk eljutni hozzá. Úgy vagyunk vele, mint a hegymászó, ott állok a Dachstein alatt, és azt mondom, oda föl akarok menni, de nem lehet fölmenni, nem bírok fölmenni. Egyrészt azért, mert nincs olyan út, amin én föl tudnék menni. De az Istennel is így vagyunk, testvérek, hogy úgy tűnik, hogy nem csak, hogy nem bírunk fölmenni, nincs innen hozzávezető út. Ott van valahol, de nem bírunk eljutni hozzá. Az értelmünk elsötétült, ahogy mondja Calvin. Elsötétült, sőt, ezt Pál apostol mondja, elsötétült. Sok mindenre képesek vagyunk, de az Isten megtalálni nem. Úgy vagyunk, mint Sodoma Gomora lakói. Emlékeznek talán testvérek erre, hogy megpróbálták elkapni a Lóthoz érkezett isteni követeket. Lót a házába rángatta a követeket, hogy megmentse őket a homoszexuális emberek támadásától. Azok azonban be akarták törni az ajtót, és az idegeneket kihozni, és megerőszakolni. Akkor azonban azt olvassuk a Bibliában, hogy az isteni követek vaksággal verték meg a ház előtt állókat. És azok keresték az ajtót, de nem találták. Ez azt jelenti, hogy láttak ők, de az ajtót nem látták. Láttak, és mégse láttak. Itt van az ember, testvérek. Az ember is sejt valamit, hogy kell lenni valami Istennek, de igazán keresgéli is, de nem találja meg. Mintha vak lenne az esze, az értelme. Nem találjuk az Isten, testvérek. Akit találunk, azt csak magunknak kitaláljuk. De akkor persze kérdezzük végül, hogyan ér véget akkor ez a keresgélés? Ez az Isten keresgélés. Mikor lesz ennek vége? Soha? Nos, a görögök, amikor már feladták az Isten keresését, átélték, hogy az Isten szembe jött velük. Pál apostol szavai által. Az Isten szembe jött velük. Keresték mindenhol, mint aki elvesztett valamit, de nem találták sehol. Már-már kétségbe esnek. És ekkor történik a csoda, hogy az Isten maga leleplezi magát előttük. A kereső nem találja meg őt, de ő megtalálja az őt keresőt. Ő megtalálja az őt keresőt. Ő leleplezi magát az őt keresőknek. Amikor Pál ott van és hirdeti ezeknek az aténieknek az Isten testvérek, akkor maga ez az Isten szólítja meg őket, az Isten keresésben megfáradt, a tapogatózásba kimerült aténieket. Görögöket, görögséget, az egész emberiséget. Ő megszólítja. Úgy mondjuk ezt, hogy kinyilatkoztatja magát. Leleplezi magát. Leleplezi magát az Isten. Kilép az inkognitóból, a megismerhetetlenségből. Előlép az Isten. Ezt testvérek csodálatos módon tette meg az Isten Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban. A Biblia azt mondja, hogy ő benne maga az Isten jött közénk. Ez a tapogatózva keresett és sehol nem talált. Helyette kismillió másik Istent kitaláló emberek közé. Maga az Isten eljön Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus az az Isten testvérek, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Ő az Isten fia. Ő maga az Isten testvérek. Azt mondta, aki engem látott, látta az atyát. Ilyet nem is mondott egy filozófus, meg egy vallás alapító se. Nem mertek ilyet mondani. Ő azonban kimondta. És a tetteivel bizonyította is azt, hogy rendkívüli hatalommal és szeretettel bír. Senki nem is vitt hozzá hasonló tetteket véghez. Se vallás alapító, se filozófus. Jézus egyedül álló testvérek, mert azzal az igénnyel áll az emberek elő, hogy bennem az Isten jött közétek. Aki engem lát, látja az Istent, akiben éltek, mozogtok és vagytok. Az Isten testvérek ugyan megtehette volna azt is, hogy arra károsztatja az egész emberiséget, engem is, meg téged is, hogy soha az életben nem jelenti ki magát. Csak tapogatózzunk, csak keresgéljük. A bűn által megromlott értelmünkkel úgyse jutunk sehova. Megtehette volna, hogy benne hagy minket ebbe a nyomorult állapotba. Végül el is kárhoznánk. Boldogtalan élet után egymás szanaszét cincálva. Meg is halnánk. De testvérek, Isten megkönyörült rajtunk, mert szeretett minket, és kijelentette magát. Nekünk is. Nekünk a Biblián keresztül jelenti ki magát. Jézus már nincs itt közöttünk, de Jézusnak voltak követői, voltak szemtanúi, voltak fültanúi, akik leírták nekünk a Bibliába, hogy mit mondott, hogy ki volt. Nem véletlen az, testvérek, hogy a mai világ hitetlen ateista emberei ezernyi ágyúból lövik a Bibliát. Hazudoznak össze-vissza a Bibliáról. Mindennek elmondják, csak azért, hogy nehogy valaki közületek megbízon a Bibliába. De a Biblia azt mondja, hogy én az Istennek a szava vagyok. Az Istennek a szava vagyok. Gondolkozzatok el, mert én bennem jelenti ki magát nektek az Isten. Ha tudni akarjátok, hogy kit kerestek, innen megtudhatjátok. Testvérek, ezáltal jelenti ki magát nekünk is az Isten. Mi keresgéljük őt, ez egy különös dolog, testvérek, nagyon különös, hogy mi keresgéljük őt, és egyszer csak megszólal, itt vagyok. Az igében elénk áll, az ige hirdetés által, a Biblia által elénk áll az Isten. Útunkba jön, és egyszerűen beleütköztet magába. Kicsit egy gyerekkori történetem jut eszembe, úgy mesélték el nekem is, mert már nem emlékszem rá. Egyszer elbújtam kisgyerekkoromban, még tápiószelén. Nem voltunk sokan, és az udvaron nagy dzsumbúj volt, orgona bokrok mindenfelé, és elrejtőztem. Hát egy darabig nem tűnt föl a hiányom, de aztán egyszer csak édesanyám elkezdett keresgélni. Zolika, gyere, mert vacsora van. És Zsoltika is, az öcsém is, ugye Zsoltika, és Zsoltika már előkerült, Zolika még nem került elő. És kezdtek keresgélni, nem találtak sehol. Én ott voltam a bokorba, láttam az egész keresgélést, de csak lapítottam. Már egyszer csak édesanyám hívja édesapámat, hogy te Zoltán eltűnt. És kezdtek mindenhol, az egész egy jó nagy udvar volt, kezdtek mindenhol keresgélni. Nem találtak meg, olyan jó sikerült elbújnom. Nem találtak meg egyáltalán. Hallottam, hogy állítólag hallhattam, ugye, hogy beszélgettek róla, hogy valaki elvitte, vagy elcsatangolt a faluba, rendőrséget kell értesíteni, hogy eltűnt a gyerek. És akkor, amikor már idáig jutott a dolog, akkor állítólag nem bírtam már tovább, és megszólaltam a bokorba, itt vagyok. És na, ez egy ilyen hasonló dolog, testvérek, hogy kicsit ez ilyen vicces dolognak, de talán jobban megértjük, hogy tényleg így van, hogy az ember keresgél, tapogat az Isten után, ez egyszer csak az Isten megszólal közvetlen a közelébe, egyszer csak meghallja az igéje által, hogy azt mondja, íme itt vagyok, én a te teremtőd, a te alkotód, a te megváltód, itt vagyok. És az embernek, testvérek, akinek kijelenti magát, egyszer csak véget ér a keresgélés kora, és elkezdődik az imádat kora. Elkezdődik az Isten követésének a kora, az Isten szeretetének a kora. Hát testvérek, keressétek az Urat. Ha ne talántán valami miatt föladtátok a keresgélést, hadd bátorítsalak benneteket, hogy keressétek tovább. Keressétek tovább. És most már, mivel tudjátok, hogy hol találhatjátok, hogy Jézus Krisztusban, illetve ti az ígében találhatjátok, keresgéljétek ezen a helyen, keresgéljétek, tapogassatok utána, és egyszer csak azt fogja nektek is mondani, hogy itt vagyok. Megkeresni hagytam magamat, mondja Ézsaiás könyvébe. És megtaláltattam magamat azokkal, akik engem kerestek. Keressétek az Urat, és megtalál benneteket. Isten áldja meg szívünkben ezeket az ígéket ma is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy azt a feladatot adtad az emberiségnek, benne nekünk is, hogy keressünk téged, és be kell vallanunk, Urunk, hogy ez a keresgélés eddig is eredménytelen volt. És már-már legyintenénk, már-már lemondanánk rólad, már-már cinikus megjegyzéseket tennénk, vagy belevetnénk magunkat a te törvényeid lábbal taposásába. De köszönjük, hogy megállítasz bennünket, és jelentkezel. Köszönjük néked, hogy akik téged igazán keresnek, azokkal megtaláltatod magadat, azoknak kijelented magad, azokkal megismerteted magadat. És légy áldott, hogy úgy ismerteted meg, mint hatalmas, szeretetteljes Úr, aki az egész mindenséget alkottad, és fenntartod, és kormányzod, aki nélkül meg se tudna az egész mindenség mozdulni, aki nélkül nem lenne élet egy pillanatig sem, aki nélkül nem lenne létező semmi és senki. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas Úrként állsz előttünk ma is a Bibliában, és mégis szeretsz minket. Köszönjük te néked, hogy ma ezeket a dolgokat a szívünkre helyezted. Segíts, Uram, ezeken elgondolkozni, és add meg, Uram, mindnyájunknak, hogy veled találkozhassunk. Személyes találkozásunk legyen veled, ami Urunkkal, ami Teremtőnkkel, ami Megváltónkkal. Könyörülj meg, hogy kereső emberekből végre általad megtalált és téged megtaláló emberek legyünk, akik imádnak téged, akik szeretnek téged, akik tudatosan is tőled függnek, neked engedelmeskednek. Köszönjük néked, hogy akik így veled vannak, azok boldog emberek, itt a földön is és odaát is. Urunk, vess véget a mi eredménytelen keresgélésünknek azáltal, hogy megszólítasz minket. Köszönjük, hogy hallod a mi imádságunkat, hogy nem csak a te szavaid juthatnak el hozzánk, hanem a mi szavaink is eljutnak hozzád, aki közel vagy most is hozzánk, mindannyiunkhoz. Légy áldott, Urunk, hogy ma is tanítottál bennünket, és hadd hozzuk most eléd a gyülekezetünk egészét, kérünk, áld meg a kicsinyeinket, nagyjainkat, tekints, Urunk, azokra, akik gyászolnak közöttünk, akik az elmúlt napokban vesztették el kedves szerettüket, az édesanyát, a nagymamát. Kérünk téged arra, hogy áld meg és vigasztald meg az ő szívüket is gyászukban, szomorúságukban. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk egész nemzetünket, Urunk. Kérünk, hogy tekints erre a népre, Urunk, most, amikor szavazás is van, és add, hogy jó irányba tudjon szavazni ez a nép. Könyörülj meg és szabadíts meg ezt a népet a hazudozó emberektől, és adj nekünk igazságban járó, reát figyelő, felelősségteljesen élő és minket vezető embereket az ország minden részére. Köszönjük te néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk és letehetjük a te kezedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ahogy imádságunkban megemlékeztem róla, illetve megemlékeztünk róla, halottunk van. Kisteleken elköltözött családja köréből özvegy Krejniker Sándorné született Somogyi Mária. 62 esztendős korában szólított el teremtője. A temetése Kisteleken lesz, természetesen a református egyház szertartása szerint, hétfői napon délután 15 órakor. Búcsúzik tőle 4 gyermeke, 6 unokája és az egész család. Isten vigasztalását kívánjuk együttérző szívvel minden megszomorodott szívű családtagnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten Ács Péteréknél lesz a vasárnap, Ács Péter testvérünkéknél lesz a házaspári kör. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra minden házaspárt, aki szeretne eljönni. A heti alkalmainkat a szokott időben és helyen szépen megtartjuk, ha Isten is úgy akarja és éltet bennünket. Annyit hirdetnék még, hogy a ránk következő szombaton, tehát október 7-én, este 18 órakor Kisteleken találkozhatunk a Gyöngyösi Református Egyházközségnek a tagjaival. Múlt vasárnap is hirdettem, néhányan jelezték is, hogy szívesen kijönnének. Most is kérem a testvéreket, hogy ezt, ha lehet, iktassuk be. 2-3 autóval várnak bennünket, vacsorát is adnak, szeretnének egy kicsit ezek a gyöngyösi testvérek, akik 40-50-en vannak, szeretnének velünk találkozni, egy kicsit beszélgetni az ő gyülekezetükről, a miénkről. Istenfélő hívő lelkipásztoruk van, én is ismerem, teológiáról még Kéri Tamásnak hívják. Bátorítanám a testvéreket, hogy tegyék szabaddá magukat erre a jövő szombat este 18 órára, és aki szeretne kijönni, az jöjjön ki. Az autómban még van 1-2 hely, de hát lehet, hogy mások is lesznek, és ha megyünk, akkor biztos lesz megfelelő számú autó, hogy ki tudjunk oda jutni. Jövő vasárnap egyébként az Isten tiszteletünkre ide jönnek, úgyhogy már viccelődve azt mondtam majdnem, hogy a gyülekezetből 50 ember legalább ne jöjjön a templomba jövő vasárnap, de hát jöjjenek a testvérek, mert valahogy elférünk, mert hát ha még ide 50 ember bejön, akkor nem tudom, mi lesz, de jöjjenek nyugodtan a testvérek, és hát majd, hogy szokták mondani, hogy sok jó ember kisén is elfér, hát nem vagyunk ugyanolyan jó emberek, de talán el tudunk majd férni valahogy. Mondtam, hogy jöjjenek, csak szeretettel látjuk őket, ha már itt vannak a környéken. Ne máshova menjenek, jöjjenek ide közénk. Tehát jövő vasárnap itt lesznek közöttünk, de szombat este még kint tudunk velük egy kicsit személyesen is ismerkedni, beszélgetni. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, ami a 224. ének. 224. ének. 5. versétől a 8. verséig énekeljük el, tehát a 4 záró versét. Az 5. vers így kezdődik: mutasd ki már irgalmasságodat, kegyes Isten, és nagy jó voltodat. imádságot.